tíz évet.
13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 20. alkalommal hirdeti meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus 2. hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. Környezeti hatásvizsgálati eljárás indult a Miskolc 3-as mészkőbánya újranyitása kapcsán a Helyücsabai Cement és Mészipari ZRT kérelmére. A Borsodabói-Zemplén vármegyei kormányhivatal előtt folyamatban lévő ügy teljes dokumentációja már szabadon megtekinthető a hatóság hivatalos honlapján. A Környezetvédelmi Hatóság július 28-án kedden reggel 8-tól este 8-ig közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül. A lakossági egyeztetés során az igazoltan érinteti nyilvánosságnak lehetősége van kérdéseket feltenni, valamint kifejteni a véleményüket az újranyitásról. Az észrevételeket a megadott időintervallumban írásban, ügyfélkapun vagy hivatalos e-mail címen keresztül lehet benyújtani. Országos központi program keretében földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Miskolcon a tervezett július 8-ai és 9-ei napokon napnyugta után. Kedvezőtlen időjárás esetén a szakemberek ezt július 9-én és 10-én tartják. A kijuttatott delta szekthez hasonló készítmények melegvérű állatokra és emberre nem veszélyesek, a hatóanyaguk pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságnak a kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat zárva tartani, a kerti játékokat és ruhákat pedig letakarni. A hatóságok emellett kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy a ház körüli esővízgyűjtők rendszeres ürítésével maguk is akadályozzák meg a lárvák fejlődését. 5. alkalommal rendezik meg augusztus 8-án a Nemzetközi Cigánydal napját, amelynek idei fővárosa Budapest lesz. A Hétország 11 helyszínét összekötő ingyenes koncertsorozat célja a cigányzene sokszínűségének és gazdag kultúrájának ünneplése. Rostás Mihály fesztiváligazgató elmondta, hogy a csökkenő támogatások ellenére csaknem 30 hazai és külföldi előadó lép színpadra. A központi helyszín a Magyar Zeneháza lesz, ahol Batta András igazgató szerint a jövőben egy nagy nemzetközi roma fesztivált is terveznek. Igazi fesztiválvárossá alakult Tiszafüred július 9-e és 11-e között, ahol a Tiszató Fest és az ingyenes tiszafüredi halasnapok programjaival várják a látogatókat. A rendezvény sorozat alatt koncertek, családi kerékpáros felvonulás, néptánc, kézműves vásár, halászléfőző verseny és gyermekprogramok szórakoztatják a közönséget a Morotva kerékpáros pihenőparkban és a halastéren. Szombaton a legkisebbeket horgászverseny és Hungarikum játéktér várja, míg a helyi művészeti csoportok és fúvós zenekarok mellett bemutatkoznak a tiszafüredi mazsorettek is. A háromnapos esemény egyik leglátványosabb programeleme a szombatesti Füredfény lampionos csónak felvonulás lesz, amely az Albatrosz kikötőből indulva érinti a helyi szabad strandot. Mancsra emlékezett Magyar Péter miniszterelnök törökországi útjának egyik állomásán, az egykori pusztító földrengés helyszínén, Izmitben. A kormányfő úton Ankara felé megállt a városban, ahol megcsodálta a hős miskolci mentőkutya tiszteletére állított emlékművet és szobrot. Felidézte, hogy az 1999-es katasztrófa után 82 órával a Spider mentőcsapat négy lábúja élve talált meg a romok alatt egy 3 éves kislányt. Az egykori túlélő azóta már 30 éves édesanyja lett, Mancs áldozatos és bátor szolgálatát pedig azóta Törökországban is büszkén őrzik. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a legendás Eb hősiessége máig összeköti a két nemzetet.
Az időjárásról.
Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az észak-keleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Egy kicsit közhelyes lesz, már most sajnálom. Ha akarod, húz le egy körfelessel, majd együtt számlázom. De néha megesik, hogy a hangokat megfojtja a fejben a gondolat, és a csöpögéstől sem kímélem magamat. Mert a vállamon a csalódás, ez a rendezetlen adósság. Ha egy cseppet közhelyes lesz, tényleg sajnálom. Maratont futva egy közteressel jobbat kántálok. Mert ez a dal csak egy fél édes bor, egy csavaros, kupakos, negyedes. Lehet néha fáj, lehet a fejedbe rúg, de legalább durván egyenes. És fontos a láthatóság, egy kissé közhelyes lett, komolyan sajnálom. Mint a zsebembe lapuló tízezrest, amit mindig felváltok. De ez a dal csak egy mirelit tészta, nyújtom ameddig lehet. Érzed, másnap már az íze más, de jól esik minden szelet. Mert ez az, amihez nem kell becsét, ez az, amit áfa nélkül is számolhatsz. Ez az, amihez nem kell végzettség. Ez vagy te, és én a legvégén. Ez az, amihez nem kell becsét, ez az, amit áfa nélkül is számolhatsz. Ez az, amihez nem kell.
Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Weber Gábor Formula 1-es kommentátor. Szia Gábor!
Szia Dávid!
9 verseny hétvégén vagyunk túl. Tavaly ilyenkor már jóval előbbre jártunk, és a Magyar Nagydíjhoz közeledve már a szezon második részére is tekinthettünk. Most azonban az iráni háború miatt két verseny kimaradt, és kicsit több ideje volt a csapatoknak a tavasszal megérteni az új szabályrendszert. De még mielőtt erről beszélnénk, illetve a technikai háttérről, hogyan nőhetett Kimi Antonelli ennyire George Russell fejére, sőt felé, fölé?
Hát a válasz egyszerűen annyi, hogy tehetséges, és tehetségesebb az átlagnál, sőt átlagon felül tehetségű Forma 1-es versenyző. Valószínűleg ezt láthatatlanban az év elején, ha megkérdeztél volna 1000 szakértőt, annyi talán nincs is a világon, de 1000 embert, aki követi a Forma 1-et, senki nem mondta volna azt, hogy Kimi Antonelli ekkorát fejlődik a második évére, és nem csak, hogy ekkorát fejlődik, hanem ennyire magabiztosan és ennyire konzisztensen hozza azt a teljesítményt, ami ahhoz kell, hogy az ember világbajnoki címet nyerjen. Ez általában, ahogy Antonelli versenyez, ez 3-4-5 éves tapasztalattal rendelkező, nagyon jó versenyzőknek a mozgás mintája, vagy a versenyzési mintája, mert igazából tavaly sem voltak sok hibái, de hogy a tavalyi hibákból úgy néz ki, hogy annyira egyértelműen is jól tudott építkezni és tanulni, hogy tulajdonképpen majdnem egy hiba nélkül megy, nem teljesen hibátlan, mert nincs is hibátlan versenyző, láttuk egy kicsit kapkodni például Ausztriában az első néhány kör után, de amit el lehet róla mondani, hogy alapvetően, ha megnézzük az eddig eltett 9 versenyhétvégét, akár a Russell-el való összevetésében, akár az egész mezőnye való összevetésében, nem nagyon tudsz a hétvégét mondani, hogy ne ő lett volna a gyorsabb versenyző. Néha úgy alakultak a dolgok, hogy nem ő végzett előrébb, de talán a Melbourne-i szezonnyitó az egyetlen, amire azt lehet mondani, hogy ott Russell úgy kezdett, ahogy elvártuk. Ott talán benne volt egyébként az ütközés, ugye az időmérőn azért volt egy komoly balesete Antonellinek, és talán ez az ütközés is benne volt ilyen szempontból a versenyzésében. Picit óvatosabb lehetett, de onnantól kezdve viszont a második versenyhétvégétől nem nagyon tudok olyat mondani, amikor ne azzal az érzéssel zártam volna be vasárnap a nagykönyvet, a hétvégi nagykönyvemet, hogy végül is Antonelli volt a leggyorsabb.
És azért ez durva egy 19 éves pilótától ennyire a mezőny fölé nőni, igaz domináns autóban.
Igen, ez egy nagyon ritka csillagegyüttállás. Verstappen volt ilyen, amikor jött, ugye ő is korán, tehát ez eleve korán ott kell lenni a mezőnyben, és egy jó csapatnál kell lenni. Ezt azért nem tudják a többiek, mert Hamilton is ilyen volt a maga módján, de hát ő is egy top csapathoz érkezett, amikor megérkezett.
És ott volt mellette Alonso, illetve egy erős Ferrari pilóta páros is.
Így van. Most meg ugyanez a helyzet, tehát ott van Russell, és tavaly a Mercedes nem is volt jó, most viszont a legjobb autó az övék, és innentől, és ez benne az egészben az igazán érdekes, hogy amikor esélyed van, akkor kell tudnod igazán jól teljesíteni. És Antonelli, és ezt fejtegettük a hétvégén a közvetítés közben is, hogy valószínűleg a fiatal kora ellenére a fiatalok pimasságával együtt nem is igazán érzi még ennek a súlyát. Jobban élvezi ezt az egészet, és jobban lubickol abban, hogy a Forma 1-ben ennyire sikeres, mint hogy eljutott volna az agyába az, hogy atya úristen, hát mekkora lehetőség kapujában állok. Tehát szerintem ilyen szempontból neki most előny a nagyon fiatal életkora, de egyébként azt kell mondjam, hogy ránézve, és nézve a habitusát, meg hogy működik, hogy kommunikál, ő valószínűleg eleve az a típus, aki ezzel nem nagyon fog küzdeni a pályafutása során, mármint, hogy olyan teher legyen rajta, ami egyébként gúzsba köti a versenyzését.
Lehetne az előnye a ponttáblázaton 25 helyett mondjuk 70-80 pont is, hogyha nincs ez a bizonyos két nagyon pekhes hétvége. Gyakorlatilag legutóbb is Silverstone-ban szerezhetett volna 25 pontot, arra lett volna a legnagyobb esély, ha belegondolunk, ugye Charles Leclerc-t valószínűleg meg tudta volna előzni, inkább mint nem, ehhez nullázott.
Igen, most nagyon sok pont ment el. Az évelején persze sokan mondják, hogy Russell meg az évelején volt pehés, de nem ennyire, mint Antonelli. Tehát Antonelli konkrétan minimum 40 pontja bánta, vagy több mint 40 pontja bánta ezt a két hétvégét. Ugye Russellnek egy technikai hibája volt Montreálban, tehát hogyha a kették összevetését nézzük, akkor valahol a reális különbség az olyan 50 pont környéke lenne, vagy talán 45-50 pont, de mindegy is két győzelemmel nagyjából vezetne.
Az sok egyébként, az sok lenne.
Egy az sok. Helyet, egy ugye most 25 győzelemi pontnál járunk. És hogyha innen nézzük, ugye Hamilton is azért van meccsben, mert egyrészt nyert Barcelonában, meg Antonellinek jött ez a két borzasztó hétvége. De ettől függetlenül azt kell mondjam, hogy most ha innen nézzük, akkor igazából a mi szempontomból szerencsés a helyzet, mert nyílt maradt még a világbajnoki csata, most Leclerc is egy nagyot zárkózott, ugyan még azért nagyon messze van Antonellitől, de azért összességében a két Ferrari és a két Mercedes valamennyire még szorosan együtt, legalábbis az egész év előre tekint, hogy még hány pontot lehet szerezni, de abból a szempontból vizsgálva egyébként, hogy Antonelli eddig mennyire rányomta a bélyegét erre a szezonra, és mennyire egyértelműen ő volt a leggyorsabb versenyző szinte mindig, Ez a 25 pont, ez igazából egy óriási előny. Mert hogyha azt látnád, hogy Russell a gyorsabb versenyző, csak valahogy Antonelli előnyre tett szert, mert Russell annyira pehes volt az évelején, akkor a 25 pont könnyen el tud fogyni. De jelen pillanatban azt látjuk, hogy megy elől valaki, aki 25 ponttal vezet, és ő a leggyorsabb eddig az összes versenyét végén. Tehát, hogy itt egy olyan beesésnek kellene jönni Antonelli teljesítményébe, vagy egy akkora ugrásnak Russelléba, ami eddig egyáltalán nem látszik.
Hogyha Russell nem tudott többet fejlődni, nem fekszik neki az új autó, vagy az új szabályrendszer?
Hát Russell a Melbourne-i győzelmekor azt mondta, hogy imádja ezt az autót, tökéletes minden, tehát akkor nem volt arról szó, hogy ezt ne szeretné. Ugye azóta nem szereti, amióta Antonellitől kikap. Persze ez így szokott működni általában, az a hétvége, az a pálya egy nagyon egyedi pálya sok szempontból, lehet, hogy azon Russell nagyon ráérzett, és nem láttuk az igazi Antonellit a törés, a korai törés miatt. És egyébként lehet, hogyha most lejátszanák Melbourne-t, akkor már nem nyerné meg George Russell, vagy nem olyan előnyen nyerné meg George Russell. De tény, hogy Russell egyébként ugye hajlamos a játszmázásokra, a pszichés csatákra, és ezeket nagyon komolyan próbált a Verstappen ellen is űzni, és mindenkivel szembe. Egy kicsit Antonellivel szembe, és azért már előszedte idén.
De hát ez kevés lesz ilyen teljesítmény.
Ez nem lesz elég, mert ezzel Antonellit nem lehet kibillenteni, és azt látom, hogy ő saját magát kezdi kibillenteni néha Russell. A versenyzése megvan, nem ízlik neki az autó. Az egyértelmű, hogy nem ez a tökéletes autó Russell számára, még úgy is érezte az év elején. Ahogy Leclercnek sem ízlik ez a Ferrari, miközben egyébként elmondta, hogy az autó jól tapad, van eleje, nem küzd a lukormányzottsága, de valahogy nincs helyén semmi, és lám, és akkor most ugrok egyet Silverstone-ra, aztán szerintem úgyis téma lesz, hogy hirtelen egy óriási beállítási irányváltoztatás jött, és mindjárt megtalált egy olyan egyensúlyt az autóval, amivel jött a Leclerc féle tempó azonnal, és mégis nyerte a futamot, kicsi szerencse kellett hozzá, de szerencse nélkül is simán második lett volna, és megverte volna Hamilton, aki egyébként hatalmas formában versenyez az elmúlt 6-7 hétben.
Összességében hogy látod, mennyire váltak be eddig az új szabályok, ez az új technikai rendszer, versenyrendszer? Mert ugye megint csak voltak ebben az évben nagyon unalmas versenyek is, de azért voltak kiemelkedően jók is.
Hát szerintem egy kicsit már meg is szoktuk, a csapatok is azért folyamatosan fejlesztenek, tehát finomítják ezeket, már nincsenek olyan hatalmas vadhajtások, mint korábban, és egyébként szerintem ez a Silverstone hétvége is jobban nézett ki, mint amire évelején számítottam, vagy számíthattunk mondjuk Melbourne után. Tehát ha belegondolsz, milyen rosszul nézett ki Melbourne a folyamatos szuperklippinggel, szupertöltésekkel az egyenesek utolsó harmadában, a rettenetesen belassuló autókkal és minden egyébben. Itt már ez egy picit kifinomultabban ment, még ha egyébként az egyik legnehezebb pálya is volt ilyen szempontból a naptárban. És persze a versenyzők helyében nem vagyunk, nem ülünk az autóban, nem tudjuk azt, hogy ők mit élnek át, és milyen ritmusváltozás volt ezen a pályán a korábbiakhoz képest, de kívülről nem volt annyira rossz az összkép, persze messze volt a tökéletestől. Ugyanakkor megyünk olyan pályákra, ahol ezek nem jelentenek majd problémát, mert azért az elmúlt, az ezt megelőző hétvégén ez nem nagyon került szóba, csupa olyan pályán járt a mezőny, hogy ez nem nagyon domborodott ki, és jó is volt a versenyzés összképe. A Belgium megint csak nehéz lesz jövő hétvégén, de utána például a Hungaroring az egyik legjobb pálya lesz ilyen szempontból, top 5-ben van, tehát könnyű lesz sok energiát visszanyelni, ott senki nem fog erre panaszkodni, és ott nagyon-nagyon gyorsak is lesznek, köridőben is valószínűleg. És aztán még jönnek olyan pályák, ahol nem lesz ilyen energiahiány. Tehát valahogy előbb-utóbb szerintem túl leszünk úgy ezen az éven, mondom ezt így most július elején, hogy majd amikor decemberben az év végéről beszélgetünk, hogy milyen volt ez a szezon, hogy akkor sohajtatunk egyet, hogy na valahogy túléltük, mert jövőre már jön egy kis finomítás, és picit jobbá válik az egész összkép, aztán majd 28-tól lesz igazán talán kedvezőbb, de ne felejtsd el, hogy olyan mértékben fejlesztenek a csapatok, és olyan gyorsan lépnek előre, olyan gyors a fejlesztés ütem, elég csak mondjuk a Racing Boostra gondolni, hogy mennyire sehol nem voltak az év elején, és három és fél hónap alatt hova fölrakták magukat a középmezőny élére, tehát hogy annyira gyorsan rakja össze magát minden csapat ebben a szabályrendszerben, hogy amire jutnánk oda, hogy összevetnénk, hogy akkor jó, jövő év elején nézzük meg, hogy hogy állunk a tavaly év elejéhez, addigra már nem is lesz mit mivel összehasonlítani, mert olyan szinten értik meg, annyival jobban tudják majd a csapatok használni a rendelkezésükre álló eszközöket ebben a szabályrendszerben, hogy nem is lesz olyan kérdés, ami még idén javában kérdésnek minősül.
A fejlesztési versenyben le lehet győzni a Mercedest, úgyhogy akár a Ferrari, akár Hamilton, esetleg Leclerc világbajnok legyen?
Nem mondom azt, hogy nem, de azért nem lesz könnyű, mert a Mercedesnek egy komoly fejlesztési csomagja volt, az ugye Montrealba jött, jó nagyot is ugrottak vele előre, egyértelmű, hogy motorikusan ők a legjobb, istálom még akkor is, hogyha az FIA mérései a Red Bullt hozták ki a legjobbnak, de azt is okosan megtükközték. A csapatok ugye mindig próbálják a saját előnyüket maximalizálni. Hogyha egy szabályrendszer betűi, segítik stratégiailag jól felépíteni ezeket a dolgokat egy mérésnél, vagy bármi másnál, nyilván ki fogják hozni az abban rejlő előnyöket. A Mercedes ezt csinálta, nem mutatta meg az igazi erősségét, máshogy használta a motorját, inkább az energia visszanyerésre koncentrálta, plusz motorerőn keresztül, és ezért a Red Bull erősebbnek néz ki. De hozzáteszem, a Red Bull egyébként tényleg egy nagyon jó motort épített, csak van hozzá egy rossz autója, és nem annyira hatékony még az energia visszanyerésük. De ettől még azért a legelső évükben, amikor motorgyártóként is felléptek, azt gondolom, hogy meg lehet emelni a kalapunkat, mert ez a motor jóval jobb lett annál, mint amire gondoltunk. Ezt is sokszor elmondtam már, hogyha nevet cserélnénk, vagy matricát, és a Hondát tennénk Red Bullnak, és a Honda motor lenne a Red Bull Technologies motor, senki nem csodálkozna, mindenki azt gondolná, hogy ennek így kellett lennie. És ehhez képest a Honda, aki a világ egyik legelismertebb motorgyártója és belsőgési motorgyártója, szenvedte hihetetlen módon. A Red Bull, aki meg sosem csinált ilyet, nyilván jó emberekkel, jó mérnökökkel és rengeteg pénzzel, meg sok-sok év előkészülettel, de épített egy elképesztően jó motort, ami nem feltétlenül a Mercedes szintjén van, de együtt van a Mercedes, Ferrari, Red Bull 3-as nem messze egymástól. Ugye a Ferrari hátránya is azért olyan nagy, mert ők is azzal trükköztek egy csomó szempontból, hogy a lehető legtöbb fejlesztési lehetőségük legyen az adó alapján. Ez be is jött nekik, megkapták ezeket a fejlesztési tokeneket, zsetonokat, és ezzel lépegethetnek előre, és akkor itt vissza az eredeti kérdésedhez, hogy a Ferrari ráfejezhet-e a Mercedesre, a lehetőségük megvan, de nem biztos, hogy tudnak vele élni. Tehát az, hogy neked van módod még, nem tudom hányszor megpróbálni lefutni a 100 métert, egyszer sem fogod megvenni Usain Boltot, mert ha nem tudod azt a minőséget hozni, akkor hiába van még több alkalmad. Ugyanez a Ferrari-nak a problémája, hogy most lehetősége van többet fejleszteni, még a Mercedesnél is, motorikusan, a Red Bullnál végképp. Autóból már több fejlesztést hoztak aerodinamikailag, mint a Mercedes, vagy mechanikusan, de azért még mindig nincsenek a Mercedes szintjén, ha már a lassú kanyarokban nagyon-nagyon jók, az egész autó egyébként a nagyobb leszorító erő elvére épül, viszont az egyenesekben nem olyan hatékonyak. És ez a fajta koncepcióbeli eltérés, ez valószínűleg éven belül nem fog eltűnni.
Silverstone-ban csúcson volt a Ferrari, a legtöbb pontot szerezte az eddigi verseny hétvégék közül, de hát beszéltünk róla, hogy igazából Antonelli-nek kellett volna nyernie a brit nagydíjat, nem pedig Leclercnek.
Igen, ez a tempó alapján, meg az eltolt gumistratégia alapján, ott a 10 körrel frissebb, kemény gumikon Antonelli olyan ritmusban közeledett Leclerc, hogy akkor, amikor a technikai meghibásodása jött, akkor két körön belül egyébként ott tett volna Leclerc mögött, és nagy valószínűséggel megette volna, hogy egyébként Hamiltont is megelőzte a sprint futamon. Nagyon pehes volt számára az a kerékvettől lerázódó belső fékhűtő elem, vagy az a belső elem, ami ott egy ilyen nagyobb aerodinamikai elem, ami beakadt oda a lengőkarok közé. Van ilyen, de nagyon ritkán látunk ilyet, de hát ez ezzel járt, technikai sport, és igazából ami az egyetlen Achilles sarka a Mercedesnek, és a Ferrari igazi szalmaszála lehet a VB címben bizakodva, hogy a Mercedes nem épített megbízható autót. Folyamatosan különböző gondokba futnak, és most már nem egy kiesésük volt, teljesen eltérő okokra visszavezethetően, miközben a Ferrari bomba biztosnak tűnik egyenlőre, legalábbis megbízhatóságilag.
És romlik ugye gyakorlatilag a versenybefejezési ráta, vagy a pontszerzési ráta ilyen szempontból, de összességében mennyire hasonlítható a mostani év a tavalyihoz, ugye? Tavaly a McLaren a fiatalabbik pilótájával kezdte dominánsabban a szezont, Oscar Piastrinak a tavaszi futamai alapvetően jól sikerültek, és még a nyáron is úgy tűnt, hogy világbajnok lehet, majd az őszi versenyeken nem hozta azokat a pontokat, amelyeket bizonyos típusú pályákon nem tudott végül is élni azzal a lehetőséggel, amelyekkel Norris, illetve Verstappen. Most is az a helyzet, hogy a domináns istállónak a fiatalabbik versenyzője van komoly előnyben, de ugye, ahogy te is mondtad, talán lélektanilag, illetve a gyorsaságot tekintve döntőbb a fölénye.
Igen, és ugyanakkor egy az egyben rá lehetne húzni a tavalyi szezon képét és erre az idei évadra. Azt látjuk körülbelül, ami tavaly történt. Piastri helyére Antonelli tehetjük, Russell helyére, vagy Russell meg úgy, ahogy Norris helyére mehet, és akkor az év közepétől ott már legalizálódott a McLarenek közti versengés, akkor itt is hasonlót kéne látnunk, és akkor az év végén kezdte el Piastri elkövetni azokat a hibákat, amiket lehet, hogy Antonelli is elkövet majd, tehát nem mondom, hogy ez nem fordulhat elő, és 25 pont az még mindig simán behúzható, hogyha Russellnek javul a teljesítménye, Antonelli meg ront. Ugye ezt a legelső kérdésed egyikére ezt fel is hoztam, hogy ez egyelőre nem látszik. Aztán ki tudja, hogy a jövőben nem látunk így, és nem tudjuk azt se, hogy 22, vagy 23, vagy 24 futamos lesz ez a szezon végül, mert most pontos fognak dönteni még ennél az elmaradt két futam pótásáról.
Meg talán sem láthatjuk, hogy ugyanez lehet-e Antonellinek az Achilles sarka, mint Piastrinak. Tehát, hogy azokon a típusú pályákon, ahol a tapadás nagyon bizonytalan, és Norris jobban ment, mint Piastri, ott mondjuk Antonelli rosszabbul menne, mint Russell. Ebben igen, még nem lehetünk biztosan.
Ez az egyetlen különbség, sőt, ezt neked konkrétan meg tudom válaszolni, szubjektív, ez nem látszik, hogy Antonellinek lenne ilyen Achilles sarka. Tehát azok a típusú pályák, ahol tavaly Piastri szenvedett, és egyértelmű volt, hogy mely pályákon lehetnek Piastrinek gondja, és általában azokon jöttek is, meg volt máshol is, ahol hibázott. Valószínűleg rajta is a pszichés nyomás is ott már azért elég erősen benne volt a pakliban, hogy már VB címért küzd, tudta, hogy mit veszíthet, és el is veszítette aztán. Antonelli ez nem látszik, de még nem tartunk ott, de az sem látszik, hogy annak bármi nyoma lenne, hogy bizonyos pályatípus, bizonyos hőmérsékleti viszonyok, bizonyos gumikeverékek ne feküdnének neki. Ezzel nem tudsz olyat mondani, amiben Antonelli ne lenne kimagasló ebben az évben.
A rajtokat leszámítva talán.
De az Mercedes probléma. Tehát a rajtok is olyanok, hogy és nyilván ott lehet, hogy azért ebbe belejátszik azért a tapasztalati hátrány is. Folyamatos problémája van a Red Bulloknak is a rajtokkal, és a Ferrari nagyon masszívan jó rajtól is van még egy-két csapat, például a Honda Detto. Tehát a Hondának ha egy jó pontot lehet mondani, az Aston Martin idejéből a rajtjaik. De az megint csak a motor felépítés, a turbó méretezés, és csomó minden összefüggő történet. Összességében a Mercedes a legjobb autó, az Achilles sarka az autónak a rajt, és ezzel néha Russell, néha Antonelli is megküzd. Volt Antonellinek azért nagyon jó két rajtja, például Monakóban, ott azért, hogyha elhibázott, ugrott volna a futam, és kettőből kettőt meg tudott jól csinálni az újraindítás után, ami egy újraálló rajt volt. Itt most ez nem jött ki, de ezzel összességében ezt nem rónám föl Antonellinek, mert ez valószínűleg egy olyan programozási és mechanikus adottsági hiba, illetve probléma a Mercedesnél, ami valószínűleg az idei autóval nagyon nem fognak tudni zöldágra vergődni erre, majd jövőre kell néhány dolgot változtatni, amiben nyilván ide már nem fognak belenyúlni, mert rengeteg pénzt meg mérnöki órát elvinne. És ezzel kell főzni, de ezt leszámítva Antonellinek minden pályatípus, gyors, lassú, kemény féktávos, nyújtott kanyaros, gyors kanyaros, ellenszeres, bármi működik, hideg van, meleg van. És én is már várom, hogy lesz olyan hétvége, amikor Antonelli egy picit elbizonytalanodik magában. Nem azért, mert szeretném, hogy elbukjon, hanem mert, hogy jöjjön még olyan próbatétel, hogy na, ez a gyerek ezt is meg tudja csinálni. Eddig egyszerűen mindenre volt válasza.
Tavaly volt ugye egy nagyon hosszú periódus, gyakorlatilag a szezon közepe, amikor eset kelt, de hát lehet, hogy abból rengeteget tudott tanulni.
18 évesen ki nem csinál ilyeneket, sőt, még 19, meg 20-22 évesen is csinálnak ilyeneket, és valószínűleg Antonellinek is lesznek hibá. Én nem azt mondom, hogy innentől az Antonelli hiba nélküli futamot, meg szezont fog hozni, biztos lesz még hibája. Akár nagyobb is. De ugyanakkor abban sem vagyok biztos, hogy Russellnek nem lesz még hibája, sőt, abban inkább biztos vagyok, hogy Russell viszont olyan nyomásban vezet, és saját magára is helyezed olyan nyomást. Azért valljuk be őszintén, Russell helyében mindannyian ugyanazt éltük volna meg, amit ő. Elment Hamilton, megjött az új szabályrendszer, lett egy nyerő autójuk, ki más lenne a világbajnok, ha nem én. Én vagyok a csapatnál az első számú, az Antonelli az most tavaly még úgyis csak itt tanulgatta mellettem az ipart, majd itt elhúzza mellettem a nótát, nyer egy-két futamot, de hát nyilván én fogom dominálni. Így is kezdte az első futamon. Az egész így nézett ki. Akkor ha ez egy film lenne, és az első rész futamonként mennék részenként, az első rész után megkérdezed a publikumot, ki lesz ennek az évnek a világbajnoka, 100-ból 100 válasz az lenne, hogy George Russell. De nem így alakult azóta a szezon. És Antonellinek igazából már csak tényleg olyan nehezítéseket tudok elképzelni, amiben beletört a bicskája, amiben a legtöbb versenyzőnek bele tudna törni a bicskája, hogyha ha valami nagyon extrém módon még további technikai hibák jönnek, szenved egy olyan saját hibás balesetet, ami picit megtépázza az önbizalmát, plusz megint nulláz miatta megsérül, tehát hogy ilyen extrém dolgokra gondolj, mert önmagában ebben a mederben, ahol ez a szezon zajlik, Leclerc, Hamilton, Russell így pingpongoznak így a hétvégenként a teljesítményükkel, most nagyságrendig ezt tudom mondani.
Néha a Verstappen, illetve a McLaren párosa
nagy
is.
Nagy ritkán odaérnek, de igen, velük azért kevésbé lehet idén számolni. Antonio meg húz egy ilyen egyenes vonalat a 100% alatt 2/10 körülbelül.
Milyen a személyiség profilja? Sokan hasonlítják a versenyzését, teljesítményét Ayrton Sennáéhoz, de hát mintha azért nem lenne olyan harapós. Vagy nem mindenben.
Ez nagyon korai. Ez a Senna összehasonlítás inkább Verstappenre ér egyébként. Antonelli nem. Antonelli Nem tudok egyelőre karaktert, a saját karakter. Nem kell, nem feltétlen mindenkit kell valakihez hasonlítani, ha nincs egyértelmű szeretés. Egyelőre a fejemben nem alakult ki ilyen kép.
Nem agresszív, vagy legalábbis nem úgy, hogy ledózerolja az ellenfelét.
Nem, azért az látszik, hogy van benne agresszivitás, de hát kiben nincs, aki egy sikeres gokártos karrier, meg formatos karrier után megjön a Forma 1-be. Hát egyértelmű, hogy nem is jutsz el odáig, ha nincs meg benne ez a fajta gyilkos ösztön. Mert az ott van benne. Látod a csatákba, hallod a rádiózásokba, emlékezz rá, amikor hogy szólt csapatra most kint Silverstone-ban, nehogy valaki elén vágjon, amikor már egyébként nem is volt erre lehetőség, de ő már akkor szólt, hogy ezt nehogy megengedjétek, mert egyértelmű, hogy az, ami azért Antonellit és Leclerc azért hasonlítsuk egy pillanatra össze, miközben van köztük gyakorlatilag 10 év életkorban, vagy lassan annyi. Leclerc annak ellen, hogy mennyi ideje van a Ferrari-nál, és mennyire jó versenyző, nem jutott el ennyi idő alatt a Ferrari-nál arra a szintre, határozottságban, meg csapat irányításban az autóból. Sokkal, tehát sokkal visszafogottabb, sokkal jól neveltebb. A szó jó, és a Forma 1-ben rossz értelmében is. Annál, hogy sokszor szemben menjen a csapattal, vagy kvázi dirigáljon a csapatnak, amit Sainz rengetegszer megtett, amit Hamilton bármikor megtesz, Verstappen bármikor megtesz, sorolhatnám. És Antonelli már most a második évében erőszakosabb a csapattal a maga módján, mint ahogy Leclerc majdnem 10 év után a Ferrari-val.
Az ellenfelekre gondoltam, hogy nem vezeti le őket durván a pályáról, tehát nem úgy versenyez, mint mondjuk Verstappen a McLarenekkel az előző 2 szezonban.
Az egyértelmű, tehát egyelőre nagyon tisztán versenyez Antonelli, de azért adjunk még annak időt, hogy amikor eljut oda, amikor nagyon kérezett csata lesz, hogy akkor mit csinál mondjuk Russell, mit csinál Hamiltonnal, tehát amikor olyan helyzetbe kerül, hogy ő levezethet valakit, vagy őt levezethetik, hogy arra hogy fog reagálni. Én azért azt látom Antonellibe, hogy ő sem kér bocsánatot előre senkitől, de most annyira könnyedén megy neki minden, hogy most ezt a mosolygos gimnazista srácot, ezt cson nélkül eljátszhatja, amíg ez így zajlik.
Mennyire Toto Wolff érdeme? Egyrészt, hogy megbízott benne, másrészt, hogy azért kiáll mellette, és nem hagyja igazából, hogy Russell dominálja ezt a csapatot.
Szerintem Wolff ezt nagyon jól csinálta, nagyon jól felmérték a lehetőséget. Amikor elszalasztottak Verstappent, az egy óriási, kvázi öngól volt, hagyták a Red Bullnak lecsapni, pedig ott volt a kezei között szinte, és mégsem lett belőle szerződés, mert nem tudtak neki Forma 1-es ülést adni. És szerintem ez is munkált Toto Wolffal, amikor ilyen nagyon-nagyon fiatalon mély vízbe bedobta Antonellit, mert ugye tesztelgettek vele, ott is nagyon megfelelt, mindenki imádta a tempóját, az egyéniségét, a fiatalságát. Aztán jött az a monzai szabadedzéses törés, akkor az egész világ azt mondta, hogy na, minek ide ez a gyerek. És szerintem az volt az igazi nagy döntés Toto Wolfftól, és teljesen akkor is egyetértettem, és szerintem a közvetítésben is elhangzott, hogy ettől még nem kell leírni Antonelli. Tehát mindenki hibázhat, mindenki hibázik adott esetben. Sokat akart egyszerre, gyorsan akart, túl gyorsan menni, vagy túl hamar. Ettől még a srác nem ezt tehetségtelenebb, és ezt meg lehet tanulni, hogy türelmesebb legyél, meg hogy rakj össze. A tempót nem lehet megtanulni, ami benned van, ami veled született. És tökéletesen igazolta az idő Toto Wolffot, meg a Mercedes, hogy kitartottak Antonelli mellett, és a második évre eszméletlen teljesítmény nyújt. Annak erre mondom, hogy nem biztos, hogy idén lesz a világbajnok, de azért nem nagyon tudok elképzelni olyan szenáriót, amiben Antonelli közben akkorát esne vissza, hogy Russellnek ne kelljen komolyan szintet lépnie ahhoz, hogy tényleg kihívója lehessen.
Lewis Hamilton az elmúlt 1-2 évben úgy tűnt, mintha már nem harapna annyira, és nincs esélye arra, hogy 8. VB címét begyűjtse. Most azért kicsit más a helyzet, bár nyilván Antonelli kiesése is kellettek ahhoz, hogy a brit pilótának egyáltalán legyen esélye, de ez most több, mint a matematikai esély, az a 0,1 és 1,5% körüli.
Igen, 32 pont, hogyha most jól rémlítettem a hátránya, tehát Hamilton sincs sokkal messze, mint Russell, és óriási formában versenyez május óta. Gyakorlatilag visszajött a régi Lewis Hamilton, akiben már én nem, megmondom őszintén, nem nagyon bíztam, hogy valaha látni fogjuk, vagy nem is gondoltam, de valahogy összeszedte magát, megtalálta magát, és az idei autóval jobban is érzi magát, úgyhogy a Barcelona győzelem az teljesen megérdemelt volt. Azért, ahogy látjuk, a Ferrari-nak az fekszik, mert a hátsó gumikat még mindig gyorsabban elkoptatják a többi top csapatnál, különösen a Mercedesnél, amikor sok kerékcserére lehet menni. Ez a Barcelonai különösen kedvező volt, a pályavonal vezetése miatt is, és amint, hogy 3 kerékcserére tudták rakni Hamilton, tehát a számukra ideális kiállási stratégián voltak. Azokon a versenyeken, ahol 1 kiállás van, vagy maximum 2, és olyan a vonalvezetés, a Ferrari azért gumikopásban beletörik még a bicskejük, ugye ezért is volt az, hogy mindannyian azt gondoljuk, hogyha Antonellinek nem hibásodik meg az autó, előkre nem tudta volna maga mögött tartani. De függetlenül Hamilton megérdemli a dicséretet amiatt, hogy abból a elképesztően mély kútból ki tudott jönni, amiben az elmúlt években került, és gyakorlatilag a tavalyi év az annyira pocsék volt a Ferrari-nál, hogy abban számomra teljesen borítékolva volt az idei évvégi visszavonulás, most meg nagyon úgy néz ki, hogy nagyon simán meghosszabbítják a szerződést.
Emlékezzünk, tavaly nem állhatott a dobogóra egyetlen futam után sem, egyetlen shanghai sprint győzelmére lehetett büszke.
Igen, hát elég sok negatív rekordot döntött így a Ferrari-nál Hamilton. Most viszont ezt mind jóvá tette, és ugye mindig csak az utolsó versenyre emlékezünk. Általában úgyis az dönti el, hogy mennyire vagy jó, Hamilton pedig tényleg jól megy, még annak ellenére is, hogy ezen a hétvégén Leclerc végül fölé tudott kerekedni a beállítás változtatások után, de ettől még ez nem volt rossz hétvégén Hamiltonnak, mert alapvetően Antonellit nem tudták volna sort sem megverni tempóban, Russell gyakorlatilag verve volt, és csak egy peknek köszönhetően, hogy a biztonsági autót végül nem hívták, vagy nem hozták ki a boxba, hogy legyen egy egykörös befejezés, csak ennek köszönte Hamilton, hogy lecsúszott a dobogó második fokáról, mert ez egy Ferrari 1-2 lett volna egyébként, valljuk be, Antonelli kiesése után, tehát Russell nagy mázlival szerezte meg ezt a második helyet.
Hamilton lassan 41,5 éves, ugye ez azt jelenti, hogy ezért gyorsabb már nem lesz, legalábbis a reflexei, a képességei papíron nem fejlődhetnek, az földön kívüli lenne, hogyha valamilyen tényezőben sokat tudna még előrelépni, de akár mondjuk ezt az évet végig lehet-e ilyen feszesen csinálni?
Egyelőre úgy néz ki, hogy végig tudja, és ez egyébként ezt sokszor hangsúlyoztam a rossz, az elmúlt néhány nagyon rossz évében is, hogy Hamilton alapvetően ha van a híres sarka, akkor az pont az, hogy túlságosan érzelem vezérelt. Még annak ellenére is, hogy már mekkora tapasztalattal versenyez, meg hány világbajnoki címmel, és egyszerűen nem volt semmi motivációja. Tehát ezt teljesen tisztán lehet látni, hogy 2022-től azokban az években, és még a tavaly a Ferrari-nél is annyira motivációvesztett volt, és annyit ostorozta magát, kereste minden irányból a megoldásokat, de gyakorlatilag már a magába vetett hite sem volt meg, és ez neki nagyon-nagyon nagy nyomot hagy a versenyzésén. Mások erre kevésbé érzékenyek, Hamilton még így is nagyon, hogy már a mezőny második legidősebb és legtapasztaltabb pilótája, és idén meg, ahogy megjött a forma, elkezdte érezni az autót, egyből visszajött azzal együtt a régi Hamilton, mert hogy erre meg még mindig tud reagálni 41 évesen is, hogy hoppá, élvezem az egészet, akkor mindenem bekapcsol, és nagyon éles leszek. És egyébként ugye, az, hogy nem fejlődik, az tény, de hogy mennyit kopott, az meg egy másik kérdés, és ugye nem mindenki kopik el, van, aki már nagyon hamar, lásd Vettel, Ricardo és sokan mások, de ugye Alonso példája is azt mutatja meg most Hamilton is, hogy egyébként 40 év fölött még egy-két évvel meg egyetlen biztos olyan sokat veszítettél, mert annyival több viszont a tapasztalatod és ez óriási előny, ami mind-mind kompenzálja azt a pici kis extrát, amit még 20 évesen hozzá tudsz esetleg adni a 40 éves korodhoz képest, és azzal azt még balanszba lehet tartani, és amíg ezt ki tudod tartani, még jól tudsz versenyezni.
Azért azt tegyük hozzá, hogy Hamilton és Alonso a Formula 1 történetének talán 5 legjobb pilótája között van, majdnem mindenki szerint. Azzal együtt is, hogy Alonso csak 2-szeres világbajnok, de lehetett volna 4-szeres, 5-szeres simán.
Hát igen, ezek az összevetések, most 5 pilótát nézünk, vagy 10-et. Én azt mondom, hogy nézzünk egy top 10-et, ott biztos benne vannak mindketten. A Hamilton biztos benne van a top 5-be, és akkor Alonso-nál, hogy top 5 két WB címmel, hogy azért annyi jó versenyző, vagy sok világbajnoki címmel, hogy nehéz azt mondani, hogy akkor most Alonso kiket pöcköl ki onnan. És akkor még nem beszéltünk Stirling Mossról, akinek egy se volt, de hát azért mondjuk nem tudom elképzelni, hogy egy top 10-es listán Stirling Moss ne lenne rajta 16 futam győzelemmel.
De hát a 10-ből Alonsot sem lehet kihagyni egy ilyen
az biztos nem, ez egyértelmű, és már önmagában csak egy top 5-öt összerakni a legjobbak között is nagyon nehéz, tehát hogy ott Hamilton, Schumacher, Senna, Fangio, igen, kiket rakunk bele, Verstappen, Prost, már többet mondtam, mint 5, és akkor még mindig nem járunk Alonsonál. Tehát hogy igazából azt mondom, hogy egy 10-es lista az úgy nagyjából szerintem fedi, ha az elmúlt 76 évet megnézzük, és 10 embert kellene kiemelni, akkor szerintem jó eséllyel majdnem mindenki ugyanezt a 10 embert mondaná. 5 embernél már nagyon nagy problémánk lenne, hogy kit hagyjunk ki.
Fernando Alonso 45 éves lesz, gyakorlatilag a magyar nagydíj után nem sokkal. Meglepne, ha visszavonulna?
Nem. Nem, ugyanakkor még egy dologért lepne meg, mert Alonso habitusát ismerve, ugye őt látjuk a legrégebben, de Alonso akkor kezdett versenyezni, amikor én kommentátorkodni, vagy szakértősködni formális közvetítésekben. Tehát az én kommentátori pályafutásom az egyidős Alonso formális pályafutásával, csak nem mentem át Indikárba. De hogy a viccet félretéve, Alonsót nagyon sokat láttam, rengetegféle verzióban megnyilvánulni, fiatalon, középkorúan, formális szempontból, meg most rangidősen. Egy dologért nem tudom elképzelni, hogy az évvégén visszavonulna, hogy ő egy ilyen, magasról szeretne kiszállni. Tehát egy ilyen évben, hogy most az Aston Martinnál, ami rosszabb annál, mint hogy ahogy a McLaren Hondás történet kinézett, pedig nem tudtuk elkezdeni, hogy lehet-e rosszabb. Tehát szerintem nem egy ilyen búcsúdallal szeretne búcsúzni, a mezőny legvégén 4 másodperc hátrányban teljesen esélytelenül, meg reménytelenül. Ő még szerintem egy utolsót nagyot szeretne dobni, legalább egy dobogót. Tehát és hogyha elszerződne az Alpinhoz, mert ugye ez most már jó ideje, pedzegetik, Nagy Dani meg is kérdezte Briatorét erről személyesen, mikrofonon kívül, és mondta Dani, hogy olyan ideges lett Briatore a kérdést, amiben teljesen egyértelműen benne van a válasz is, hogy ez egy forró téma, mert Briatore nem is akart a történetről beszélni, hogy oda szerződik-e Alonso, vagy mi lesz, és valószínűleg ez még terítéken van, és ez nem dőlt el, pont azért gondolom, az, tehát hogyha nem lenne több opciója, szerintem évvégén nem kérdés, hogy visszavonulna. Ha lenne még egy olyan hattyúdala 2027-ben, ahol lát lehetőséget arra, hogy komolyan megvinnahat, ha csak egy futamon is, és kaphat mellé olyan autót, akkor ez be fogja vállalni. Ugyanezt még egyszer az Aston Martin azt szerintem kizárt, hogy végigcsinálja.
Max Verstappen úgy tűnik, hogy sorozatban másodszor sem lesz világbajnok a 4 győzelem behúzása után. Ugyanakkor azt is láthatjuk mindenképpen, hogy a csapatával most már nem olyan a viszony, mint eddig. Már tavaly előtt is voltak jelek, hogy megromolhat a kapcsolat, de azok a szavak, amelyeket Silverstone-ban használt, letaglózóak lettek.
Hát nézd, Verstappennél egyébként nincs kérdés, meg az ilyen típusú pilótáknál, hogyha nem tudsz alá jó autót rakni, akkor előbb-utóbb elfogy a krediteid. Tehát lehetsz te bármilyen aranyos csapatfőnök, támogathatod bárhogy, adhatsz bármennyi pénzt, lehet bármilyen jó a szakács, akármi. Verstappen semmást nem érdekli, csak az eredmény, meg a teljesítmény. Ha az nincs meg, akkor úgysem tud boldoggá tenni. Márpedig ez nagyon nincs meg, és most meg már veszélyesen nincs meg ugye ezzel az áldozány bezáródási problémával. De ezen még túl is fog lépni, ott inkább a Dü beszélt belőle, hogy ez az autó olyan, amilyen. Hallottuk, amikor beesett a sóderágyba, hogy akkor is hogy beszélt Lambiázéval a rádión, tehát ez az autó semmire nem jó, és akkor most meg nem is mondom azokat a jelzőket, amikkel Verstappen teljesen jogosan egyébként illeti az autóját, és akkor persze nem tud ő semmit csinálni, a mérnökök nem szándékosan csinálnak rossz autót, a Red Bull nagyon belefutott abba, hogy az új szélcsatornára most már égető szükségük van, a régi szélcsatornával nem tudnak láthatóan hatékonyan autót tervezni és fejleszteni, vagy csak én nagyon találomra, és szembe mennek Verstappen kérésével, amit gyorsan hozzáteszem, 10-ből 9-re a mérnököknek van igaz, ami mindig. Csak ugye Verstappen egója, eredménye és minden mása, amikor ő kér valamit, az mindig ezt azért egy kicsit súlyosabbá teszik ezt a terret a csapat szempontjából, hogy most menjünk arra, amit a versenyző mond, vagy szeretne megérzésből, vagy csináljuk azt, amit egyébként mi mind itt sok százan mérnökök látunk az eredményekből, és arra kéne mennünk. És azért ugye a közvélemény előszeretettel gondolja azt, hogy egy versenyző megérzésből milyen jól fejleszt autót, de ez egy hazugság, ez egy téfit. A mérnökök tudnak autót fejleszteni, a versenyző tud autót vezetni. Ha fordítva lenne, akkor a versenyző tervezne autót, a mérnök vezetne. Olyan nincs, hogy valaki az autót is a legjobban vezeti, meg autót is tervez. Ilyen ember még nem született, sosem volt. Vannak jobb mérnöki vénájú versenyzők, de az csak arra elég, hogy jó visszajelzést adjanak. Az adatokat a mérnökök látják, és ők tudják tűpontosan megtervezni, hogy mi lesz a következő jó irány. Ettől még Verstappennek vannak jó megérzései, meg másnak is. Csak hogy ebből a csapat mikor mit fogad el, és mit nem, ez meg már hierarchia kérdés is, hogy figyelj, azért te mégiscsak a versenyzőnk vagy, még akármennyi VB címet nyertél velünk meg, akármennyi pénzt keresel nálunk, és hiába te viszed a csapatot a hátán egymagad, de mégis ez a mi dolgunk, jó? Tehát van egy pont, ahol te is azt mondanád, én is, és bármelyik hallgatók, ami is minket hallgat, hogy nem az a feladat a Verstappennek, hogy autót tervezzen, holott biztos, hogy voltak, és már többször előfordult, hogy voltak jó megérzései, de a csapat nem mehet mindig Verstappen megérzései után, tehát ez egy ilyen örök ellentét lesz a versenyző meg a csapat közt. Lehet ez bármelyik csapat, bármelyik versenyzője.
Vége ennek a házasságnak? Vagy ezt még nem látjuk?
Szerintem vége, igen. Azt nem tudom, hogy Verstappennek hova van előre, vagy oldalra, hogy kihagyja egy évet. Ugye azzal, hogy Hamilton ennyire jól megy, azzal ez a Ferrari-s szállam egyébként adta volna magát, ez nagyon... Nem mondom, hogy teljesen bezáródott, vagy teljesen elszakadt, vagy elvarták, de... Abba belegondolsz a Ferrari szempontjából, most van egy nagyon jól működő párosod, egy Hamilton Leclerc párosod, van egy valamennyire jól működő autód, ami még nem jó a VB címre, de azért ott Bugdácsó most már van mindkét versenyzővel futamgyőzelmet, hogy oda vittet Hamilton, 41 éves elmúlt, jövőre 42 lesz a következő szezonnál, van elméletek opciója a következő évre, tarthatná. De Hamilton előbb-utóbb kifut. Itt van Verstappen, aki most rosszul érzi magát. Hirtelen szabad lesz. Még nincs 30 éves. Még van benne legalább 5 jó év.
Akár 10 is.
Akár 10 is. Most akkor mit csinálnál egy Ferrari vezetés fejében? Tehát még egy jó évért ott tartott Hamiltont, akit most persze mindenkinek a szíve szakadna meg, hogy elengedi a Ferrari. De egy éved van vele, vagy kettő. Most elérhető Verstappen. Ha valaki más lecsap rá, akkor megint nem lesz Verstappenet. Tehát még ennek ellenére is, hogyha azt mondod, hogy Verstappen vagy Hamilton, a jelenlegi felállásban, a jelenlegi életkorukkal, akkor is Verstappen kéne választani. És ugye láttunk már ilyet, amikor Mihály Schumacher úgy került ki a csapatból, hogy Kimi Räikkönennek már megvolt a szerződése, Schumacher nem akart volna menni, de aztán Massát nem akarta kipöckönni, és végül hamarabb bevállalta a kvázi visszavonulást, ami után néhány évvel visszajött.
Verstappennek nem kell ilyen áldozatot hozni, hiszen gyakorlatilag a csapat dönti el, hogy le akarja igazolni.
Ez így van, és ugye itt a kérdés az, hogy a szerződés milyen Hamilton és a Ferrari között, de tudjuk, hogy tök mindegy, hogy mi van a szerződésben, ha valaki valamit akar, az előbb-utóbb úgyis úgy lesz. Tehát ki lesz az fizet? Tehát, hogyha Hamilton hiába akarna maradni, hiába van úgy a szerződésében, hogy lehívja az opciót, a Ferrari bármikor azt mondhatja, hogy náragudj, Lewis, inkább fizetünk még 100 millió fájdalomdíjat, Verstappen nem megyünk tovább. És nem tudsz mit csinálni. Tehát nem mehetsz bíróságra, nem tudsz vele mit kezdeni. Csapat nem veled akar menni, ha te nem toportézzékolsz, hogy már pedig én ülök be az autóba. Tehát ennek, de azért erre nagyon kicsi az esély, de azért ne vessük el. Én a McLaren-es irányt egyszerűen nem érzem. Tudom, hogy most nagyon pletykálják ezt, a Piastri nem érzi jól magát, meg ma ki is jött, hogy megint csak pletykák, hogy akkor Piastri már távozna, de hova? Tehát ugyanaz a kérdése, mint Verstappen, hogy hova mész?
Ez esetleg a Red Bullhoz.
Hát, ja, hogyha tudja, hogy Verstappen már távozik, és akkor csinálnak egy cserét, egy rossz állást mondjuk, sok nyelven, de...
Azért pilóta szempontból Piastri azért mégiscsak magas polcra került, hiába vesztette el a tavalyi VB címet, és idén is néhányszor bizonyította,
nagyon
hogy
komoly ott Japán között. Futama volt például, igen, tehát Piastri nagyon-nagyon erős. De miért akarna a McLarenhez menni Verstappen? Csöbörbe vödörbe. Tehát az idei McLaren ugyanaz Pepitában, mint az idei Red Bull. Tehát most semmi értelme. Verstappennek igazából, ha Mercedes egy szerződés, és ott pedig Russellt sokkal kevésbé tudom elképzelni, hogy kikerüljön, és kirakják Verstappen miatt, mint hogy a Ferrari megváljon Hamiltont a Verstappen miatt. De gyakorlatilag nincs hova menni. És itt tényleg gyakorlatilag bármi történik Verstappen érdekében, vagy a felszabaduló Verstappen miatt, az mind bizonyos szempontból szenzáció lesz, meg óriási meglepetés is. Mert hogy mindenki úgy látszik, hogy be van betonozva, ha ezt megmozgatják, akkor biztos, hogy nagyon-nagyon repetezni fog minden.
Hogyha Russell nagyon rosszul teljesítene a szezon folytatásában, és Antonelli mondjuk nagyon durván megverni, akkor vetődhetne fel, hogy mondjuk Russell helyére menjen Verstappen.
Hát abban az esetben, de azt meg nem látom.
Azért ez nem valószínű túlságosan.
De azért azt nem, tehát mondjuk egy 100 ponttal megverjét, hogyha Russell annyira szétesne fejben, és Antonelli...
Hát most is lehetne 50 a különbség.
Agyonverni. Lehetne, igen, de azért azt nem látod, tehát Russellben látod azért, hogy összeszedett. A tempója nincs meg, egyelőre az Antonelli fél a tempó, de azért alapvetően ő viszont nem követi el azokat a hibákat, amiket Antonelli néhol azért elkövet. Tehát nagyon higgadtan megy Russell, nagyon tudja, hogy kell jól versenyezni már, nyilván ennyi tapasztalattal ezzel is várható, és azért is vele dolgozik a Mercedes Antonelli mellett. Én azt nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Russellt elengedjék, mert nem egy rossz versenyző. Arról van szó, hogy egyszerűen felnőtt mellette, vagy felnő mellette valaki megy, akkor azt látjuk napról napra, aki egy extra klasszissá válik, meg már azzá is vált valahol, és majd biztos meg lesznek a saját problémái, de hogy ezt ezzel együtt kell tudnod kezelni, tehát ez egy édes teher a Mercedesnek, ezt megbontani kevésbé tartom szerencsésnek, úgyhogy ez még évekig így lemehet ezzel a párossal, mint az, hogy a 41, lassan 42 éves Hamiltont egy évvel korábban nyugdíjazott, még akkor is a kegyetlennek tűnik a történet.
Említetted már, hogy a McLaren nem igazán találta el az idei szabályokat, bár a Mercedes motor néha segít. Egyébként volt, amikor nem segített a szezon elején, azt is tegyük hozzá, tehát az ág is húzta a bizonyos szakaszban a McLarent, aztán Miami-ban úgy tűnt, hogy magára talál a csapat, és most úgy tűnik, hogy hol magára talál, hol nem, tehát ez az autó egy középszerű.
Igen, az autó inkább pályaspecifikus autó, tehát vannak pályák, amin meg tud villani, vannak pályák, akik kifejezetten jól tudnak vele menni, de hogy igazából győzelemért, ugye Miami-ban mentek egyedül,
habár Piastrinak
nagyon jó volt a japán versenye, igen. Tehát hogy nem is tudta volna megverni Antonellit, hogyha nincs az a szerencsés virtuális fázis, akkor azért vagy lehet, hogy teljes biztonságotos fázis, most már nem emlékszem pontosan, de hogy ott azért nehéz dolga lett volna Antonellinek megelőzni Piastrit, de valószínűleg megette volna, de komoly csatára készítette volna, mert Piastri elképesztően jó betalálta a McLarennel, és ott még Norris egyáltalán nem érezte, hogy mi van az ideje autóval, az ott ez kiegyenlítődött, vagy talán Norris meg kicsit előrébb is van, de tulajdonképpen ők ugyanazt a csatározást folytatják egymással, mint a korábbi években, és csak az autón múlik, hogy mi a helyzet. Tehát ez két jó versenyző, és ugyanolyan cipőben járnak, mint Verstappen meg Adjar, hogy ülnek egy középrossz jó autóban, ami még mindig jobb, mint a középmezőny autói, tehát bárhova is mennének, ennél csak rosszabb választásuk lenne, hiszen a Ferrari meg a Mercedes ugye foglalt, én nem nagyon tudsz hova ugrálni, egy racing buszban nem fogsz visszaülni, meg egy Audiba sem, meg hát miért? Tehát, hogy alapvetően...
Ott... Meg hát Norris miért is menne bárhova?
A senki földjén vagy, mert ilyen Norris is miért menne bárhova, de Piastri is miért menne bárhova. Tehát, hogy azoknak a pletykáknak...
Csak a helyére hoznak valakit.
Hát maximum akkor. Tehát, hogy saját választásából önfejűen elmenni úgy, hogy én most megsértődtem a McLaren, nem érzem jól magam, nincs hova.
Ráadásul a McLaren jövőre akár jobb is lehet, hogyha így a szabályrendszert jobban kiismeri, illetve majd a Mercedes motorokat jobban működésre tudja bírni.
Igen, és ugye ráadásul ugye nekik megvolt a gyakorlati tapasztaluk abban, hogy az elmúlt években ők verték meg a gyári csapatot folyamatosan, hiába volt a Mercedes a saját autójával, motorjával, váltójával, mindenével. A McLaren valószínűleg ebben is bízott, hogy ők valamit jobban megoldanak, de ezért egy ekkora szabályváltozásnál azért az borítékolható, hogy aki saját maga gyártja, fejleszti az összes dolgát egy ilyen hibrid rendszerben, az sokkal, az első évben biztos, hogy sokkal jobban átlátja, és látjuk is ezt. És általában nem is annyira jó most a Mercedes-McLaren viszony pont ezek miatt, mert érzik, hogy a Mercedes-től csak azt kapják meg, amit muszáj, hogy megkapjanak a szabályok szerint. De kicsi apró fontos dolgok azért még ott nincsenek kiismerve, miközben a gyári csapat meg tudja. Jövőre ez biztos, hogy változik, mert szép lassan ők is kiismerik a történetet, tehát zárul az olló, és előfordulhat valóban azt, tehát azért mondom, hogy Norrisnek meg Piastrinak nincs értelme ugrálni. Előfordulhat, hogy egy-két év távlatában megint ugyanazt fogjuk látni, hogy előbb-utóbb megérkezik a McLaren megint, és elkezdenek működni a fejlesztések, de nem értették még meg. Azt azért nagyon fontos tisztázni, hogy az nagyon jól látszik ebben a szezonban, hogy 9 futam lement, szépen lépeget előre mindenki, nagyon-nagyon nagy lépésekben, de tulajdonképpen még tökéletesen senki nem ismerte ki ezt a szabályrendszert.
Hogy látod, van annak reális esélye, hogy bepótolják az elmaradt versenyeket, és 24-es versenynaptár lesz idén? Ugye akkor brutális ősz előtt állnak a csapatok, illetve a kommentátorok is.
Hát a 24-nek, azért nem örülnék a 24-nek, mert ugye kimaradt áprilisban egy hónap. Az egy nagyon fájó hónap volt, minden szempontból szerintem minden Forma 1-es drukkernek, és csak azért, hogy meglegyen a 24 futam, tudom, hogy a Forma 1-nek ez mind plusz bevétel, de ettől függetlenül, tehát annyira telezsúfolnia az évvégi naptárt, hogy valami, ugye van a mondás, hogy a kevesebb olykor több, ez tipikusan ez a szituáció.
Már a tavalyi év is nagyon durva volt.
A tavalyi is sok volt, és ugyanez a helyzet, hogy ugye a végén csak ugyanannyi futamunk lenne, mint tavaly, csak sokkal jobban összesűrítve a nyár végétől az őszi szezonra, és egy ilyen ősznek igazából őszintén szóval mi értelme? Tehát, hogy minden hétvégén versenyezzenek, ez sosem volt a Forma 1 sajátja, és nincs is értelme ebbe az irányba elmenni, teljesen kizsigereli a szezon végén a csapatokat, a szerelőket, az összes utazó csapattagot, de még a versenyzőket is. És nem fogod tudni már úgy értékelni, ezt magamon is éreztem, és nagyon sok nézőtől, szurkoltól hallottam vissza, hogy kaptam erről akár privát üzenetet, vagy láttam ilyet különböző csoportokban, hogy már nem ugyanazt, mint egyik verseny jön a másikra, nem is emlékszem, mi volt 3 héttel ezelőtt, mert már a következő megint felülírja. És egy ilyen értelmetlen rohanássá válik az egész, egyszerűen nem tudod megemészteni a történéseket, mert darál tovább a sztori, és egyszer csak véget ér az év, de mire véget ér az év, már indul a következő tesztszezon. Tehát, hogy valami felfogás, valami kis szünetet hagyjunk már, hogy megemészszük, hogy ahogy minden este lefekszünk és alszunk egyet, hogy regenerálódjunk. Tehát a Forma 1-es agyunknak is regenerálódni kell egy picit, meg maguknak, a csapatoknak és a versenyzőknek, hogy egy ilyen normális ritmusra is üteme legyen az évnek. A 24 nagyon ki van feszítve, a március elejétől december elejéig csinálják jól elosztva, akkor még pont elfér, de ez most már így nincs jól elosztva, és ez innentől kezdve más sok.
Közeledik a hungaroringi verseny, bár előtte még lesz egy futam Belgiumban. Spa, hogy mondtad, az idei szabályrendszerben nem biztos, hogy a legnagyobb csatát ígéri, de azért a Hungaroring pedig arra készül, hogy a 40. születésnapját ünnepli, ugye ez lesz a 41. magyar nagydíj.
Igen, különlegesség, és ebben lassan már nem egyedülálló, de azon nagyon kevés pályák közé tartozik, akik zsinórban ennyi futamot rendeztek, ugye ez ott a 77. brit nagydíj ezen a hétvégén, de hát ezt ugye összesen két ország mondhatja el magáról, hogy minden egyes évben ott volt, és rendeztek futamot. De ettől függetlenül a Hungaroring nagyon érdekes, mert nem volt olyan régen 86, legalábbis ugye nekem élénken él az emlékezetemben az első futam, amit még ott a lelátó fölötti füves dombról néztem 14 évesen. De tulajdonképpen nekem olyan, mint a pár éve lett volna ez a 40 év, így ahogy végig gondolom az egészet, így belesűrítem, csak formális történetből és az életemet is hozzáteszem meg, hogy mik történtek azóta a világban, embertelen, eszméletlen fejlődés, meg iszonyú történések, csak most foci VB aktuális, hogy hány foci világbajnokság ment le. De hogy összességében olyan nem tűnik úgy, mint hogyha a Hungaroring így a top pályák közt lenne. Miközben ez a 40 év tényleg itt van velünk, elment, itt van, rengeteg emlékünk van a múltból, a különböző évtizedekből, magáról a kedve első nagydíjról, miközben most már megújult a Hungaroring, elkészült a felújítás, és ilyen szempontból ez egy ünnepi 40 éves évforduló lesz, ugye a 41. nagydíjjal, és szerintem a Hungaroringnek igazából a jövőjét kell nézni. Tehát az, hogy van itt lezárunk egy 40 éves korszakot, és ezzel a teljes megújulással és minden mással, azokkal a lehetőségekkel, amik a Hungaroringben egyébként benne rejlenek, és benne lehetnek, hogy mi lesz a következő 40 év, mit lehet csinálni. És nekem ilyen szempontból sokkal érdekesebb. A múltat ünnepeljük meg, de szerintem a jövő sokkal fontosabb.
Lesz még magyar pilóta a Formula 1-ben?
Bízom benne, hogy lesz. Legalább is szeretném látni, hogy legyen.
Baumgartner Zsolt szereplésére emlékezhetünk, de hát neki azért nem volt nagyon hosszú pályafutása az F1-ben, igaz, pontot szerzett. Most Molnár Martin lehet a legközelebb hozzá, de még így is viszonylag távol van, tehát nagy lépéseket kellene megtennie 2030-ig.
Igen, Martin jelen pillanatban a brit Formula 1-es bajnokságban a GB3-ban versenyezik, a hétvégén vendégeskedtek itt a Hungaroringen az International GT Open betét futamaként, és ugye Martinnak volt dobogója, volt pole pozíciója, negyedik helyen áll a bajnokságban, ez is egy tanuló idő számára, hiszen tavaly még a brit Forma 4-ben ment, ugye most egy komolyabb kategóriát lépett fölfele, ezek már jóval nagyobb leszerült erejű, erősebb autók, kim voltam csütörtökön, pálya mellett is néztem Martint, és ezek az autók már, hogyha a pálya mellett nézed őket, akkor ezek már tényleg gyors autók, tehát itt azért nem az van, hogy nézed a kis darazsokat zümmögni, hanem ezek már tényleg nagyon komoly kanyartempót húznak, és jól is gyorsulnak. És de ez még három lépés van a Forma 1-től. Mert a következő lépés az a FIA Forma 3-as bajnokság, ami már megint csak egy másik szint, hiába ugyanúgy Forma 3-nak hívják, de még komolyabb autókkal, még erősebb autókkal, és már a Forma 1-es versenyhétvégén, aztán jön a Forma 2, és csak aztán a Forma 1. És ezek egyre többbe kerülnek, itt már hatalmas szponzorációs háttértámogatásról, meg óriási áldozatokról van szó.
Plusz... A pénz fontosabb, mint a tehetség?
A kettő együtt fontos. Tehát pénz nélkül hiába vagy tehetséges, de hogyha van pénzed, akkor egy ponton túl nem fogsz tudni tovább jutni, mert annyi tehetség van ott pénzzel, vagy megfelelő támogatói háttérrel, vagy junior programnak a támogatásával. És nyilván ez egy kétérű fegyver az junior program. Tehát én is abban bízom, hogy Martin előbb-utóbb eljut oda, hogy amellett, hogy nyilván megvannak a támogatói, meg a menedzsmentje, hogy előbb-utóbb lenyúl érte valamelyik gyári csapat, Forma 1-es csapat junior programja, oda azért kevesen kerülnek be, és tudjuk róla, milyen könnyű kikerülni. Tehát aki egy junior programba bekerül, ott már a teljesítményt is el. Tehát ott egyértelmű célok vannak. Milyen fejlődést szeretnének látni, honnan, hova kell eljutni, az nem működik, akkor elengedik a kezed, de legalább kapsz egy sanszot. Aztán néhányan megvívják ezt anélkül is, hogy lenyúlnak értük, mert annyira tehetségesek, annyira nagyot villantanak. Ez azt jelenti, csak azért akarom elmondani, hogy nem feltétlenül bajnoki címet kell nyerni, hanem egy olyan fejlődési utat kell mutatni, és egy olyan fejlődési potenciált kell mutatni a csapatok, főleg a formális csapatok számára, amire azt mondják, hogy lehet, hogy ez a srác harmadik lett a bajnokságban, de ő volt a legértegesebb pilóta idén, úgyhogy őt azért egyrészt figyeljük, meg aztán lehet, hogy előbb-utóbb valahova betesszük.
A következetessége példaértékű?
Szerintem igen, meg a higgadsága. Tehát ami nekem Martinban tetszik, nem titok, nyilván ismerjük egymást, meg azért beszélek vele sokat, kis pár Tomival is ugye a menedzser, illetve a szakmai mentorával, így a Üri Tamás a menedzserével is, de hogy ugye Martin 18 éves lesz jövő hónapban, tehát még nagyon jól áll életkor szempontjából. Teljesen, nincs elkésve semmire, sőt, még kicsit korábban is van ott, de jókor. És ezek a fejlődési lépcsők, ezek nyilván a felnőtt éréseddel együtt járnak. Tehát az, hogy egyébként milyen emberré válsz, és fejlődsz emberré, és fejlődsz közben versenyzőként is. És az a kettő, hogyha szerencséd van, akkor párhuzamosan jól építi egymást, és segíti, és egyre jobbá teszi az egyik a másikat. Ilyen szempontból szerintem az fontos, hogy Martinnak egy nagyon, nagyon normális, nagyon jó családi háttere van, teljesen jó hozzáállással csinálják ezt a dolgot, tehát ezt ismerjük a Steffi Graf apukáját, és ez a Graf papáknak az átka ez, amikor aki nagyon-nagyon, de jobban akarja a sikert, mint a gyereke, és saját magát akarja megvalósítani a gyerek által. Szerencsére Martiniknál nem ez a helyzet. És Martin nagyon higgadtan kezd, egy nagyon higgadt típusú versenyző, és egyébként ezt is érzem rajta mindig, miközben egyébként a tempója megvan, de hát ezt tudjuk, hogy ez a tempó az ő életkorában azért sokakban megvan, bármennyire is kiemelkedő, kimagasló, de hát itt még azért sokan mennek, egyre szűkebb az üvegnyaka, lépnek fölfelé, és ugye hullanak ki az emberek, egyre kevesebben élnek oda, hogy mennek a hegycsúcs fele, és ez egy nehéz küzdelem, ez Martinnak is meg kell vívni magában, hogy nem csak a pályán vívok a többiekkel, hanem lehetőségek szempontjából is a jövő terén.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Gábor.
Én is köszönöm.
Önök az elmúlt 50 percben Weber Gábor Formula 1-es kommentátort hallották, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.